Nagyon fontos ebben a programban, hogy ugye azért 50 ezer forintból sajnos ma Magyarországon nem lehet megélni. Tehát ez nem egy olyan pályázat, ahol valaki teljesen önállóan ebből a pénzből meg tud élni, és csak az oktatásával tud foglalkozni. De ez a pályázat abban tud segíteni, hogyha valaki egyébként motivált abban, hogy megszerezze az érettségit, de valamilyen szociális nehézsége adódik, akkor hozzá tudunk járulni ennek a problémának a megoldásához. Szóval, hogy ezt azért is mondtam csak el, mert az nekünk nagyon fontos, hogy a jelentkező fiatal egyébként számára fontos legyen az, hogy megszerezzék az érettségit, tehát hogy értsék, hogy milyennek a jelentősége saját maguk számára, és ne csak egy kényszernek fogják föl, vagy valamilyen szülői elvárásnak.
Ha jól értem, akkor ez egy ilyen lendületadó, gyutacsszerű támogatás. Azt is feltételezem, hogy ha ilyen mentorokat, segítőket szereztek, hogy, illetve hát ajánlotok a hallgatóknak, a leendő nyerteseknek, hogy ők azért nem csak a tanulásban fognak támogatást kapni, hanem akár a társadalmi életben való boldogulásra, vagy a konfliktusaikban, ahogy téged meg a környezetedet ismerem, nem hiszem, hogy kihagyjátok azt, hogy itt valójában komplexebb támogatásra lehet számítani. Így van?
Abszolút, ez így van, igen. És az a mentor, akit felkértünk, hogy dolgozzon a fiatalokkal, ő is kifejezetten olyan háttérből jön, olyan szakmai tapasztalata van, ami a hátrányos helyzetű fiataloknak a tehetséggondozásával kapcsolatos, meg az egyengetésével, tehát hogy itt abszolút, tehát a mentorálás az valójában egy plusz segítség ahhoz, hogy akinek nehézségei vannak az életben, legyen kihez fordulnia. És a programnak nincsenek tanulmányi céljai, tehát hogy nem várjuk, hogy valaki nagyon jó tanuló legyen, vagy nagyon jól teljesítsen. Azt szeretnénk, hogyha végig tudná csinálni a középiskolát, és ebben szeretnénk neki segítséget nyújtani. Ugye a munkaerőpiacon a statisztikák mutatják, hogy óriási különbség van a között, hogy valakinek milyen megélhetési lehetőségei vannak, hogyha van vagy nincsen érettségi. Tehát, hogy azért az érettségit tűztük ki célul, mert érettségivel sokkal nagyobb esélye van annak, hogy valaki jobban fizető állást fog kapni, illetve általában jobban fog boldogulni a munkaerőpiacon meg a megélhetés terén.
Azt hiszem, részben válaszoltál a következő kérdésemre, mert ugye aki a pályázati világból otthonosan mozog, tudja, hogy a pályázat lezárulta után majd valamilyen beszámolót kell írni, vagy valahogy számon kérik a pályázat kiírók, hogy milyen eredményekkel zárult. Szóval mit vártok a fiataloktól?
Tehát, hogyha valaki elnyeri ezt a pályázatot, akkor vele egy együttműködési megállapodást fog kötni a Karácsony Sándor Közalapítvány, amiben tulajdonképpen a fiatal és a mentor megegyezik abban, hogy ők mind szeretnének együtt dolgozni, hogy mik azok a célok, amit a fiatal kitűz magát. És fél évente fogunk erre így hivatalosan ránézni, ugye ennek elsősorban pénzügyi okai vannak, tehát hogyha valaki kiesik a programból, akkor azt időben észrevegyük, nyilván nem szeretnék, ha bárki kiesne, de azért ez előfordulhat, úgyhogy ez az együttműködési megállapodás lesz, ami meghatározza, hogy a mentorral hogyan találkoznak, hogy mik azok a témák, amin dolgozni fognak, és általában a fiatal el fog köteleződni az iránt, hogy fog dolgozni az érettségi, mármint hogy, tehát, hogy meg fogja csinálni azokat a feladatokat, amik az iskolában kellenek ahhoz, hogy eljusson az érettségihez. Úgyhogy ebben az értelemben lesz beszámoló, illetve gondoltunk arra is, hogy azért az is jó lenne, hogyha valamiféle közösségi lennének azoknak, akik ebben a programban benne vannak, mert ugye, ahogy ti is mondtátok, azért ez alapvetően egy ilyen motivációs program, és valószínűleg nem csak a pénz az, ami motiválja az embereket, hanem nagyon sokszor a közösség is, és azért szeretnénk, hogyha lennének olyan alkalmak, amikor egymással találkoznak, illetve akár velem, vagy a Karácsony Sándor Közalapítvány munkatársaival, azért, hogy egymásnak ebben az értelemben informálisan be tudjanak számolni arról, hogy hogyan haladnak, és akkor itt meg is tudjuk egymást erősíteni abban, hogy milyen fontos, hogy folytassák ezt.
Tesz a baromi izgalmas, nagyon érdekes, amihez kezdtetek, amiért tehát a kalapunkat emelgetjük, és az lenne az érdekes, hogyha egyrészt ilyen típusú támogatás megjelenne másutt is a fővárosban és az országban, hiszen ez egy nagyon pontosan kitalált és nagyon életszerű támogatás, és a másik, ami nagyon jó lenne, hogyha megjelenne az a példa is, amit a te magad gesztusával teszel, hogy hát ha vannak emberek, illetve biztosan vannak emberek, akik megengedhetnék maguknak, hogy megkérne, hogy engedjék maguknak, hogy valamilyen módon közvetlenül is támogassák ezt a folyamatot. Köszönjük szépen, gratulálunk hozzá, és nagyon szívesen, vagy nagyon nagy örömmel visszatérnénk időnként erre, vagy egy-egy érintett fiatalt meg is szólítanánk a következő időszakban majd.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Gratulálunk, és minden jót, szia!
Sziasztok!
reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Budapest hátul kullog a gyermekbarát közlekedés terén. Erről a hírről, illetve egy kutatásról fogunk beszélgetni a következő percekben Szegő Judittal, a Levegő munkacsoport projektvezetőjével. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és önt is, szép reggelt.
Miért érdemes beszélnünk arról, hogyha egy város gyermekbarát, akkor ott mindenki számára élhetőbb a környezet?
Hát ugye ezzel nem mondottam, mindent el is mondott, ezért érdemes foglalkozni vele, hát minden embernek számít az, hogy milyen az a környezet, amiben él, tehát hogyha ez megfelelő egy gyerek számára, akkor az a felnőtt és minden lakosnak az igényeinek sokkal kielégítőbb, például egészségesebb környezetben tud élni, biztonságban élhet, tehát minden szempontot kielégítően szeretne mindenki jó környezetben élni, azt hiszem.
De sajnos azt láthatjuk, hogy Budapest nem igazán jeleskedik e tekintetben.
Hát igen, ez a felmérés, ezt a közlekedés és környezet brüsszeli székhelyű egyesület készítette, aminek egyébként egy szövetség, és neki mi is a Levegő munkacsoport is a része, és sok-sok európai civil szervezet benne van ebben, tehát innen kaptak egy csomó információt, azon kívül, hogy a városok vezetésétől is. Tehát ez a felmérés most 36 európai városra terjedt ki, és hát ebből Budapest a 30. helyen kullog. Aminek azért, hát három fő szempontja volt a vizsgálatoknak, az egyik az sebességkorlátozás a városokban, hogy melyik városban hány százaléka az utaknak rendelkezik 30-as sebességkorláttal, a másik a védett kerékpáros infrastruktúra, és a harmadik pedig az iskola utcák, ami ugye a legérdekesebb kérdés itt Magyarországon, nem is nagyon ismert még ez a fogalom, úgyhogy Budapesten ilyenből nulla számmal vettünk részt, és hát ez jól lehúzta a pontszámát Budapestnek. Azért vannak ugye 30-as sebességkorlátozású utcaink, egyre több egyébként. Hát a védett kerékpár utakban sem bővelkedünk, de azért néhány százalékot még ott is elérünk, viszont ugye 0%-ot hoztunk az iskola utcák terén. Hát az ilyen általános összesített pontszámban Párizs jeleskedik, tehát ott ugye mind a három kategóriában egészen jól haladnak, és nagyon gyorsan, tehát így vettük észre a felmérés során, hogy ezek a nyertes városok, ezek általában az elmúlt években, vagy legfeljebb az elmúlt évtizedben lettek ilyen gyermekbarátak. Úgyhogy itt ezt is kiolvassuk, hogy van lehetőség gyors változásra. És hát ebből a szempontból akkor mondok is gyorsan egy pozitív hírt, hogy itt a héten elfogadta a Budapest közgyűlése, hogy az elkövetkező években minden kerületben legalább két darab iskola utcát létesítsenek. Nem tudom, hogy ezt a fogalmat érdemes gyorsan megmagyaráznom is.
Igen, csak röviden beszélgettünk már itt a Civil Rádióban erről a fogalomról, de mindenképpen érdemes lenne kitérni rá. Itt olvasom, hogy London vezette tekintetben ebben a felmérésben, ahol 10 év alatt 500 ilyen utcát hoztak létre.
Igen, pontosan. Ugye ez egy óriási forgalmú, hatalmas város, és mégis ugye olyan előnyben létesítik a gyerekeket, hogy képesek és hajlandóak voltak, és ezt elfogadta a lakosság is, hogy ezekben az utcákban, ahol iskolák vannak, 500 helyen reggelente, minimum reggelente és délután, amikor érkeznek a gyerekek, illetve amikor távoznak az iskolából, teljes autóforgalom tiltás, vagy szóval az autóknak a teljes kitiltása legyen, és akkor így elérik azt, hogy egészséges környezetbe juthatnak be az iskolába a gyerekek, illetve haza onnan biztonságban, tehát sokkal kevesebb a légszennyezés, sokkal kevesebb a zaj, ugye az idegrendszert károsító, tényleg hatalmas forgalmú utakról is van közben szó. Illetve hát még azt azért érdemes itt hozzátenni, hogy ezek a lehetőség, ez a iskola utca mint olyan lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy az utolsó néhány száz métert akár gyalogtársik meg, vagy rollerrel, biciklivel az iskolába, amire szintén vannak kutatások, amiből kiderül, hogy a gyerekeknek a mentális képességeit javítja, tehát hogyha nem úgy esik be az iskolába, vagy az autóból ki, iskolapadba be, akkor sokkal jobban tud koncentrálni, akár az első órán is már.
Úgy tűnik nekem, és talán ön is megfogalmazta már korábban, hogy alapvetően politikai szándék szükséges ahhoz, hogy ezek a megoldások megvalósulhassanak.
Pontosan, ugyanis az nem is nem csak magyarországi, tehát ez az európai átlagos ilyen felmérések is vannak arra, hogy hogyan fogadják utána az emberek, amikor megvalósul egy iskola utca, de itt a saját tapasztalatunkból kiindulva, mert egyébként a levegő munkacsoport már vagy 3 éve, minden évben kétszer ilyen egy-egy alkalmas, egy-egy reggeles iskola utca lezárást csinálunk a legbelvárosibb részekben, tehát itt a 7. kerület Kertész utca, például Hernád utca, tehát hogy vannak olyan szakaszok, amiket mi lezárunk, és akkor figyeljük, hogy hogyan reagálnak rá az emberek, illetve mondom itt Európában, ahol már megvalósultak ezek akár állandósult jelleggel, sokkal rendszeresebben, stb. Itt az emberek elfogadása sokkal jobb, mint ahogyan ezt a politikusok úgy elsőre gondolják, úgyhogy azon múlik egy-egy ilyen bevezetése, hogy a politika bízik-e abban, hogy ettől még nem fogják leváltani, hogy ettől még nem fogják legközelebb nem megszavazni az ő vezetését, és hát az derül ki, hogy igen, hogy az 78-80%-ban pozitív a fogadtatás, és nyilván valamennyi ellen vélemény is van, de hát nagyon bőséges a pozitív hozzáállás ezekhez.
Szoktam látni régebbi felvételeket Budapestről, mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as évekből, ahol 5-6 sávos autósztrádák szelik ketté a várost, és nagy-nagy forgalmat bonyolítanak le ezek az utak. Megváltozott azért már ez a trend. Tehát lehet azért azt mondani, hogy vannak olyan jelek, amelyek másfelre mutatnak. Nem csak Európában, hanem már Magyarországon is.
Hát én azért azt hiszem, hogy a régebbi felvételeken nem láthatunk nagyobb forgalmat, mint ma ugye folyamatosan nő az autók száma Budapesten, tehát a helyi autók is egyre többen vannak, illetve a beérkező, itt az agglomerációból bejáró autók száma is hatalmasra nőtt az elmúlt 15 évben, úgyhogy ez csak nőhetett a forgalom. Ez ennek a megfordításán van a hangsúly, tehát itt az élhetősége ennek a városnak teljesen ellehetetlenül, hogyha hagyjuk, hogy teljesen az autók vegyék át itt a teret, ugye kiszorítják a tiszta levegőt, behozzák a kipufogójukkal a szennyezett levegőt, ugye azt még nem is, most, hogy ilyen hőségek jöttek már a nyár legelején, érdemes megjegyezni, hogy itt a forróságnak is a hőszigetek, hősziget effektus tovább fokozza az érzetét, tehát itt, hogy mindent le kell betonozni, aszfaltozni ahhoz, hogy az autók álljanak, vagy menjenek rajta, plusz az autóknak a karosszériája hihetetlenül fel tud melegedni 70-80, akár 90 fokosra is, hogyha sötét a színük is, ráadásul így a napsütéses órákban, amit utána hosszan még kibocsájtanak magukból, nem csak addig, amíg süt rájuk a nap, tehát hihetetlen hőséget tapasztalunk a város belső kerületeiben, ami akár a külső kerületekben sem ugyanakkora. Szóval még ezt is érdemes behozni a képbe, itt a tiszta levegő, a hőség és a minden közé. Hát azt látjuk, hogy itt azért a nyugatabbra tőlünk vannak olyan országok, ahol egyes városokban megfordult ez a trend, és igen, elkezdődtek itt az alacsony kibocsátású övezetekkel, a sebességkorlátozással, és itt az iskola utcákról is ugyanúgy akkor beszélhetünk, mert már nagyon elterjedté vált néhány városban. Ez nem jellemző teljes országokra, tehát ez nagyon attól is függ, hogy a város vezetése hogyan dönt. Szóval ez kis politikában is eldőlhet, szerencsére, így több esélye van. De persze a levegő munkacsoport nagyon szeretné, hogy ez akár teljesen országos trend is legyen, például Magyarországon, tehát azért az nem ártana, hogy elfogadott legyen akár többi nagyvárosban is Magyarországon.
És hogyha már a kisebb közösségeket vagy kisebb területi megoldásokat említette, talán Budapest is elég nagy, szóval egy-egy kerületi önkormányzat is hozhat olyan döntéseket, amelyek együttműködve a helyiekkel, helyi civil szervezetekkel élhetőbb, átláthatóbb szomszédságokat hozhatnak létre kisebb léptékekben is.
Így van, abszolút. Vannak olyan utcák, vannak olyan szakaszai egy-egy kerületnek, ahol tud az önkormányzat teljesen önállóan is döntéseket hozni, illetve ugye a főváros közülésébe képviselőn keresztül bejuttathatja ezt az elgondolást, és hát ezt is reméljük, hogy itt a alulról építkező ez az egész hely rendszer, és mondjuk a szülők által felterjesztett ötleteket az iskolaigazgatók továbbadják a kerületi vezetéshez, ők pedig mennek tovább fővárosi szintre, és így egyre jobban elterjedhetnek ezek a megoldások. Ugye nem sokat beszéltünk a védett kerékpársávokról egyelőre, de az is egy nagyon fontos dolog, ugyanis nagyon sok felmérés készül, főleg a kerékpáros klub jóvoltából, hogy az emberek miért bicikliznek és miért nem, főleg. És hát itt a leggyakrabban az jön ki, főleg a nők esetében, hogy ugye itt a biztonságérzet nem garantált a bicikliutakon, hiába van felfestve egy ilyen sárga vonallal, azért tapasztalom is, ugye én biciklizem a városban, és hát ott parkolnak, ott pakolnak, kibejárnak rajta az autók, illetve ugye a minősége sem olyan az útnak, hogy feltétlenül szívesen biciklizne rajta egy család, tehát gyerekkel nagyon ritkán látunk embereket biciklizni, maximum amíg még saját bringájukon hordják a szülők őket. Ugye olyan tankcsapda került, és közben azért még nagyobb a veszélye, hogy kicsit kimegy az ember az autót, úgyhogy mind a két szempontban, tehát az autós besodródása a bringás útra, és a bringás kisodródása az autós útra szempontjából is nagyon fontos lenne a védett kerékpást sávoknak az elterjesztése is itt Budapesten.
Egy-egy ilyen jelentés vagy kutatás mennyire segítheti a politikai érdekérvényesítést, hogyan, mit tapasztalnak, mennyire nyitottak a politikusok mondjuk egy-egy ilyen adatra, ami megdöbbentheti, meghökkentheti őket?
Hát, nagyon jó kérdés. Én azt mondom, hogy inkább ilyen lassú vízpartot most eset van itt Magyarországon, tehát mondjuk a levegő munkacsoport 15 éven keresztül mondogat valamit, és akkor egyszer csak bejön még egy mutatás, a pont az ín, és akkor felfigyelnek rá, és tényleg valaki zárt lejára tűzi, akár politikai céllal, vagy bármilyen okból. Leginkább ezt látjuk, hogy nagyon lassan mennek át Magyarországon ezek az újítások, nagyon sok félelem van tényleg a politikusokban az autós, főleg az autós társadalom ellenállására. Holott ők egyébként azért azt tudni kell, hogy egy hangos kisebbséget képviselnek, tehát itt a Budapest például lakosságának az egyharmada, egynegyede rendelkezik autóval, tehát a háztartásonkénti autó az ilyen egyharmad, egynegyed, és mégis ugye minden út az autójukkal van tele, minden parkolóhely megtelik a parkolóautókkal, ahelyett, hogy akár ott fákat, tudom, növényládákat telepítenének, vagy padok lennének kirakva, teraszok nőnének ki az utak mentén. Úgyhogy hát van még, amit elérni Budapesten.
Egy érdekes eredményről, egy jelentésről beszélgettünk. Budapest hátul kullog a gyermekbarát közlekedés terén, és tudjuk, hogy ha gyermekbarát egy város, akkor az mindenki számára jó lehet, szóval van még hova fejlődnie Magyarország fővárosának is. Ezzel kapcsolatban kérdeztem Szeggő Juditot, a levegő munkacsoport projektvezetőjét. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz, viszonthallásra.
Köszönöm önöknek is, szép napot!
Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. But I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more.
Műsorunk vége felé közeledve a programajánlóink következnek.
A Szecesszió világnapja a Magyar Nemzeti Galériában. Június 10-én páros kedvezménnyel tekinthető meg az Életművészete, Szecessziós Plakátművészet és Tárgykultúra Magyarországon című nagyszabású időszaki kiállítás a Nemzeti Galériában. A programról részletesebb információkat a galéria honlapján találhatnak, és mint ahogy mondtam, 6. hó 10-én van ez az esemény, de a továbbiakban is megtekinthető lesz, ha jól emlékszem, akkor szeptemberig.
A pünkösdi hétvégén nyit a plázs, indul a 10. jubileumi szezon Siófokon, tehát június 7-én és 8-án rendezik ezeket a megnyitó ünnepségeket. A jubileumi 10. szezon Rúzsa Magdi nagy koncertjével kezdődik majd.
A 21 Kutatóközpont megrendezi az első nyári egyetemét, melyen érdekes programokkal várják a résztvevőket. Velencén lesz ez az esemény 20-25, 7. hó 25 és 27 között. Több kiváló előadó is meg fog jelenni ezen az eseményen. Itt meg lehet ismerkedni a 21 Kutatóközpont kutatásaival, illetve közös beszélgetésekre is lesz lehetőség. A közvéleménykutatások használó a demokráciában, a magyar társadalom megosztottságának okairól, illetve a nők politikai szerepvállalásáról. Az esemény honlapján a további információkról is lehet tájékozódni, illetve a részvétel és a szállás is ingyenes.
Köszönjük szépen ma reggeli kitüntető figyelmüket, ez volt a Civil Rádió ébresztő műsora. 2025. június 7-én nézzük röviden, milyen témákkal vártuk önöket. Vigyázzuk az úton átkelő teknősökre, péntek Attila hívta fel erre a figyelmet. Parkőrök is csatlakoztak az országjáró állatvédelmi szakmai napprogram sorozathoz. Dr. Dalóczi István beszélt nekünk mindenről. Bírósás nágyját, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtéséről kérdeztük majd. Egy Rubikon interjút ismételtünk, ezután pedig Udvarhelyi Tessa mesélt nekünk a Józsefvárosi suliban maradni programról. Szegő Judit, a levegő munkacsoport projektvezetője, pedig Budapest hátul kullog gyermekbarát közlekedés terén egy érdekes környezetvédelmi és életmóddal kapcsolatos témával váltuk önöket műsorunk végén. Ez volt tehát a ma reggeli, amelyet Kramarics Szandra szerkesztett, a hírszerkesztő ma reggelis Brühl Edit volt, a híreket felolvasta Madarász Máté, a mikrofonnál és a technikusi pult mögött Dudok Dávid várta önöket. Ne feledjék, ez a reggeli nem bukta. Maradjanak továbbra is velünk a Civil Rádióval.